élem az életemet, és most nem kell megállnom a munkám végzése közepette, hogy most elvonuljak imádkozni. Jó, azt is meg lehet csinálni. De amikor teszem a dolgom, mi szükséges csupán? Egy gondolat. Fölébredjen bennem az a gondolat, hogy Jézus, te itt vagy bennem és velem, és én ezt veled csinálom. És ebből születik egy béke. Ezért mondtuk ugye azt, kezdetben, hamarabb, hogy jó, ha van nekünk egy olyan kis eszközkénk, amely bennünket, Jézus bennünk való jelenlétére emlékeztet. Kinek mi? Mindenkinek saját kis eszközt választ, hogy ebbe bele gondoljon. De itt azért már úgy tűnik az ötödik lakásban, hogy ennek a helyeknek már eszköz se kell. Ennek eszébe jut. Mert akit szeretünk, az eszünkbe jut. Nem kell bennünket, hogy emlékeztet, hogy jaj, te is létezel, bocsánat. Nem, eszünkbe jut. A szeretet miatt. Bizony. No, megyünk tovább. Jön ebből még egy olyan gondolat, hogy jó, itt a békesség, a lélekben, oké, de azért ott van az a nyugtalanság is, és Teréz most azt fogja kifejteni, hogy mi ez a nyugtalanság? Honnan jön ez? Nem csak az, hogy az Isten szolgálatába el akarok égni, amire mondtuk, hogy az egy tökéletlenség, ez, hogy ez a halálvágy, meg ez a önmagamat tönkreteszem Jézusért, ez tökéletlenség, ezt majd a hatodik lakásba tárgyaljuk, de van viszont itt egy pozitív nyugtalanság. Azt írja, minden alkalommal, amikor imádkozik ez a bánata, talán abból származik, hogy megkapta már annak belátását, milyen nagy dolog megbántani és kevésre becsülni Istent ezen a földön, és hogy látja a sok lelket, akik elvesznek. Látja a sok lelket, akik elvesznek, és így folytatja a 11. pontban, még csak néhány éve volt, sőt, talán csak néhány napja, hogy ez a lélek nem gondolt másra, csak magára. Ki hozott rá ilyen fájdalmas gondokat? Szétszaggatja és felőrli a lelked, ez a bizonyos tapasztalat. Mit mond? Mi ez a pozitív nyugtalanság? A lélek elkezd másokra is gondolni. Ezt Teréz így fejezi ki, hogy látja a sok lelket, akik elvesznek. Ugye ez egy ilyen korabeli kifejezési mód, de mi van ennek a legmélyén? Az, hogy az ötödik lakásban elkezdünk felelősséget érezni a másikért, és nem kizárólag magamért. Ezt írja. Néhány éve volt, hogy ez a lélek nem gondolt másra, csak magára. Ugye a saját üdvösségének a pecsenyéjét sütögette. Az volt a fontos, hogy én üdvözüljek, hogy én jól érezzem magam, hogy nekem legyen jó, és itt jön az a fajta nyugtalanság, amikor már úgy érzi, hogy nekem gondolni kell másra. Hogy a másikkal mi van, hogy a másik hogyan van az Istennel. És nem zárkózhatok be a magam kis egoista világába, amikor azt mondom, hogy én üdvözüljek, az a legfontosabb, a többi meg nem érdekel. Az egyébként is a sok, buta, nem hívők, ezek engem, ugyan már egyébként is csak az oxigént hívják el előlem, hát nem foglalkozok én velük, én csak magammal foglalkozok, eljárok a templomba, és kovácsolgatom a magam kis üdvösségét, imádságomat befizetem, szépen a mennyei bankszámlára, azt majd Szent Péter majd nekem majd föl fogja majd hozni ott, hogyha majd oda kerülök, és akkor az nagyon jó lesz. A lélek itt ezt már nem mondja, nem gondol csak önmagára, hanem itt elkezd benne megszületni a felelősségérzés mások iránt. De emlékszünk, hogy kezdetben a lélek gondoltál másokra, de hogy? Úgy, hogy összehasonlítgatta magát másokkal, irítséggel gondolt másokra. Nézte a többieket, hogy ők előrébb vannak a lelkiedben, mint én. Meg ítélkezett felettük, hogy ezek milyenek, ezek olyanok, ezek így gondolkodnak, ezek amúgy. Betette őket a skatujába, a nagy kalap alá, hogy ezek, beteszem őket szépen a címkék mögé. Akkor is másokra gondolt, csak éppen negatív módon gondolt másokra. Itt viszont nem negatív módon gondol másokra, hanem felelősséggel. És itt jön az a szívnek, az univerzális kitágulása, amikor a lélek kezdét majd átélni, hogy nem hívő van, meg más pártállású, meg más gondolkodású, hanem másik ember van. Itt kezdődik. Itt kezdődik ez a szívnek ez az univerzális egyetemes kitágulása, hogy elkezdek aggódni a másik emberért. És megszűnik az, hogy összehasonlítgatom magam, hogy nekik milyen jó, ezzel nekem mennyire nem jó, hogy ők hol tartanak, meg én hol tartok. Megszűnik a címkézgetős, általános hitgató ítélkezés, amit mi keresztények egyébként végtelenül szeretünk csinálni, ugye, tehát ezt nagyon-nagyon szeretjük, hogy általánosítunk, nagy kalap alá veszünk emberi csoportosulásokat. És azt mondjuk, hogy aki ebbe a kalapba tartozik, az olyan, és az Istennek nem is tetszik, azokat biztos Isten nem is szereti, bennünket bezzeg. Igen, mi vagyunk a jó oldalon, Isten a mi oldalunkon van, ők pedig térjenek meg, hogyha valamit akarnak. Ezzel tudjuk, olyan messze estünk az evangéliumtól, mint ide, hát Johannesburg helyett most mondok más nevet, Sydney-t vagy valamit, Buenos Aires-t, borzasztó messze. És itt ez már szűnöget meg, nyugodtan mondhatjuk, hogy a misztikus itt már megnyílik erre az univerzális szeretet tapasztalatra. Nekünk katolikusoknak, keresztényeknek nagyon nagy problémánk van ez az egyetemes szeretettel, hogy a másikban az embert lássuk, és nem kell vele egyet érteni, nem kell mindent elfogadni, amit mond, de az a baj, hogy ezt nem így szoktuk. Azáltal, hogy nem értünk vele egyet, őt, mint embert is degradáljuk. És azt mondjuk, hogy hát ez már milyen ember. És a lélek itt már kezdi ezt szétválasztani. Egy dolog, hogy ő mit gondol, és hogyha nem azt gondolja, amit szerintem kéne, akkor nem szidom őt, hanem aggódom érte. És az egy már egy másik dolog. De az ő személyét, az ő emberségét totálisan elfogadom, mert ő is épp úgy Isten szeretett gyermeke, mint én. Tehát kezd itt megnyílni erre, hogy a lelkek, akik elvesznek, teréznek ebben a szimbolikus nyelvezetében, ugye itt azokról van szó, az embertársról, aki bárki, mindegy milyen vallású, mindegy hogy gondolkodik, mindegy milyen erkölcsök szerint él. Itt a lélek már kezd megnyílni arra, hogy ő embertárs, akiért nekem felelősséget kell vállalnom a saját kis módomon. De semmiképpen sem jelenti azt, hogy dobozokba zárom őt, ideológiai címkékbe zárom őt, be vagy zárva, és akkor onnan már ki nem jöhetsz. Itt ebből ez már kijön. És mi egyébként nagy utat kell még nekünk megtennünk ebbe, hogy ne legyünk legalább mi keresztények ezek a címkézgető, nagy kalap alávevő, általánosító valakik. És hogy kezdjük el meglátni a másikban az embertársat. Attól még nem kell elfogadni, amit gondol. De hogyha nem kezdjük el meglátni benne az embert, és általánosítunk, akkor ugye nagyon messze vagyunk az evangéliumtól. Pontosan itt kezdődik az, hogy a lélek elkezd másra is gondolni, nem csak saját magára. Mai evangélium, legyetek só és világosság. Pontosan erről szól, hogy a só az nem magát ízesíti, hanem a környezetet. Azt az ételt, amiben beleszórják. A világosság nem magának világít, hanem a teremnek, a szobának, amiben azt elhelyezték. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek só és világosság, erről beszél, hogy ti másokért vagytok. Nem csak a saját üdvösségetekért, hanem annak az embernek az üdvösségéért, akire most pontosan azt mondod, hogy reménytelen, ferde gondolkodású, borzasztó, milyen elveket vall, és én nem is állok vele szóba. Lehet hozzá vagy hivatva. És neki kellene sugároznod az örömhírt valamilyen módon, hogy mondja Jézus milyen módon, hogy jó tetteiteket látva dicsérjék az atyát. Tehát főleg a tetteinken az emberségemen lássa meg az örömhírt, és nem mindenek előtt a szavaimon. Tehát itt a lélek már elkezd másokra is gondolni, nem csak saját magára. Legyetek só és világosság, és ugye ez egyéni életünkben is ott van, de közösségi életünkben is ott van, mert nagyon be tudunk szektásodni, mi katolikusok is. Hú, de be tudunk. Várfallal vesszük magunkat körül, és onnan a csúnya nem hívő világot lövöldözzük kifelé, anélkül, hogy próbálnánk egy icipicit megérteni azt, hogy ők vajon miért gondolkodnak úgy, ahogy. Ő vajon miért teszi azt, amit tesz. Van rá neki egy oka, és nem azért, mert ördög, gonosz sátán. És megint csak nem az van, hogy mindennel egyet kell érteni, de ez a lélek itt már próbál megérteni másokat. Hogy nem arról van szó, hogy mi egyház, bevesszük magunkat a várfalaink mögé, és aki nem úgy gondolkodik mi, az ördög, az halál fia, az egyházon kívül csak sötétség van, bezzeg nálunk itt a világosság országa. Hát körbe kell nézni keresztények között, hogy mennyire van ez meg. Nagyon-nagyon kell itt ezt látni, hogy nem lehetünk ilyen bezárkózott. Ferenc pápa hányszor mondja ezt? Hogy az önmagába visszahajló egyház, amely csak azzal tud törődni, hogy milyen szépek a struktúráink, milyen szép a templomunk, milliárdokból felújítjuk a templomainkat, persze nem mondom, hogy nem, mert kulturális érték, de mondjuk az lehetett volna esetleg másra is az összeg például, tehát hogy nagyon kell, hogy minden struktúra szép legyen, szuper legyen, a magunk is rétusai, pif, puf, kész van minden. Igen, csak Ferenc pápa erre azt mondja, hogy ez szép is jó, de ha az jön ebből, hogy csak magammal foglalkozok, csak a struktúráinkkal, és kimarad az, hogy hol a másik ember, akihez hivatva vagyok. És nem csak keresztények egymás között vagyunk hivatva arra, hogy fény és só legyünk, hanem azokhoz mindenek előtt, akik ezen kívül állnak. Őhozzájuk vagyunk hivatva a magunk módján. Na ez a missziós lelkület. Ez az evangelizációs lelkület kezd az ötödik lakásban kialakulni. Hogy nem csak magára gondol ez az illető, hanem másikra is, de már nem ítélkezéssel, nem összehasonlítgatással, hanem szerető aggódással. Mi van vele? És én akkor is szeretettel aggódok érte, hogyha ő teljesen másképp gondolkodik, mint én. Nem zárom ki, hogy te a lábam nyomába nem érhetsz. Bizony, így jövünk ki szépen a képmutatásból, a farizeus kereszténységből. A növekvő szeretet elkezdi benne létrehozni azt, hogy már nem csak az a fontos, hogy mi van velem, hanem hogy mi van a másikkal. Kialakul benne a felelősség másokért, és hagy hozzak be ide egy szót, amelyet Terézi nem ír, de én nagyon szeretem, Ferenc pápa sokszor használja, szerzeteseknek beszélt erről először, de én azt hiszem, ez mindenkire alkalmazható, amikor ilyet mond, hogy a lelki termékenység. Lelki termékenység. Lelki apaság és anyaság. Az, hogy ez függetlenül attól, hogy valaki fizikailag szülő-e vagy sem, meg vagyunk hívva arra, hogy termékenyek legyünk. Az egyedül élők is, a cölibátusban élők is, mindenki meg van hívva arra, hogy életet adjon. Csak mindenki más módon. De aki nem ad életet, ugye az Ferenc pápa szerint is elszárad, az ugye az ott tényleg az önmagába bezárkózik, ezért mondta a kedves nővéreknek, akiknek ezt mondta, hogy ne legyetek ilyen szomorú, jaj, hogy mondta, ilyen szűz lányok, vagy ilyen öreg lányok, vagy valamilyen ilyen, ne legyetek ilyen megkeseredett vén lányok. Na, köbben ezt mondta nekik, hogy ne legyetek már ilyenek, legyetek anyák! Lelki anyák. Hát egy Lizjői Teréz 23 évesen felfedezte, hogy ő anyja egy csomó embernek, akiket lélekben ő megmentett. Tehát, és ez mit hoz belénk? Ez a bizonyos, megint az életnek az az értelmét, hogy igen, az életemet én tovább tudom adni. Igen, nekem mások is fontosak, akiknek én lelkileg életet adok. Tehát ez a lelki termékenység jöhet itt be, ez a lelki apaság és anyaság, hogy én, mint egy szülő, felelősséget érzek az embertársamért. Ahogy egy szülő nem zárja be a gyerekét skatujákba, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, és ezért már nem, mindig a gyerekem vagy. Mindig a gyerekem vagy, csak kéne egy-két dologban másképp gondolkodnod, vagy változnod. De a lélek itt már hasonlót mond az embertársaira. Te nekem mindig az embertársam maradsz. Csak vannak dolgok, amikben jó lenne változni. De eddig ezt nem mondta, eddig mint embert zárta ki, hogy te mint olyan nem jöhetsz, és te mint olyan nem fogadlak el. Lelki termékenység. Gyönyörű dolog. 12. pontban folytatja. Nem hallottátok, amit már itt is mondtam nektek máskor, a mennyasszonyról jön vissza az énekek éneke. Megint ugye Teréz nem tud elszakadni, nem is baj. A mennyasszonyról, akit Isten a boros pincébe helyezett, és elrendezte benne a szeretetet. Elrendezte benne a szeretetet. Na most ez egy másik gyümölcse a krízisnek, a gubó tapasztalatnak, az újjászületett pillangónak ez egy másik gyümölcse, hogy elrendeződött benne a szeretet. Ez egy idézet az énekek énekéből. Megint ezeket a legmélyebb dolgokat a bibliai könyv, az énekek éneke alapján értjük meg. Elrendezte benne a szeretetet. Az Istennel való kapcsolat fejlődésének az egyik következménye, a szeretet elrendeződése bennünk. Nagyon szeretem ezt a szót. Igazából a lelkélet annyiból áll, hogy minden legyen az, ami. Minden kerüljön bennünk a helyére. És ez az ember egyik legnagyobb vágya, hogy minden legyen a helyén. De nem baj az, hogy van szenvedés, csak legyen a helyén. Nem baj az, hogy vannak különböző dolgok, csak úgy érzem, hogy káoszos. Nincsenek bennem a helyén a dolgok. Na megint csak az Isten kapcsolatunk fejlődésének az egyik legfontosabb következménye a szeretetnek ez az elrendeződése bennünk. Minden legyen az, ami, és minden kerüljön a maga helyére. Csak hogyan kerülhetnek a helyére a dolgok bennünk? Úgy, ha van egy biztos viszonyítási pontunk, amihez képest az életünk dolgait helyre tudjuk pakolni. És az Istennel való kapcsolatban élő ember számára megvan az abszolút viszonyítási pont, ez pedig Krisztus személye. És ő hozzá képest, ahhoz képest, hogy tudom, hogy csak az ő szeretete képes engem végső soron betölteni, nem kidobálom az életemből a többi szemét és dolgot, hanem beteszem az őket megillető helyre. Helyükre kerüljenek Krisztushoz képest. És a világi mentalitás sokszor azért nem tudja ezt a helyre pakolást megcsinálni, azért van káosz, mert nincs egy biztos viszonyítási pont. Csak akkor tudok valamit relativizálni. Helyre pakolni, ha van egy pontom, ami nem megy ki, nem megy el onnan. Ami stabil mindig, ami nem változik. Mert ha nekem a középpontom állandóan változik, akkor hozzá képest az összes többi pont is változik. De ha van egy biztos pont, akkor ahhoz képest stabilan helyre tudom tenni az összes többit. Nekünk végre megvan a stabil, biztos pontunk. Jézusnak a személye. És ehhez képest, ő hozzá képest helyre tudok pakolni mindent. Keresztes Szent János nagyon sokat beszél erről a maga radikális nyelvezetében, de igazából, amikor ő a lemondásról ír, ő arról ír, hogy mindent tegyünk helyre Krisztushoz képest. Amikor ő arról ír, hogy a dolgokat engedjük el, és mondjunk le róluk, ezzel mit mond, megint egy ilyen misztikus nyelvezettel mit mond, hogy a dolgok legyenek csupán dolgok. Az Isten legyen az Isten, a másik ember legyen a másik ember, a dolog legyen a dolog. Ez nagyon banálisan egyszerűen hangzik, de ezt mi milliószor összekeverjük. Hogy az Istent betesszük a dolognak a helyébe, vagy fordítva, az Istent betesszük a másik ember helyére, vagy fordítva, a dolgot betesszük a másik ember helyére. Ugye? Fölcseréljük ezeket a dolgokat, és pedig arról van szó, hogy csupán legyen minden az, ami a valóságban. Ha Isten az Isten, akkor tényleg legyen ő az Isten számomra, és ne egy másik személy legyen nekem az Isten, vagy ne egy másik dolog legyen nekem az Isten. Hanem ő maga legyen az, de ez teljesen logikus, és mégis milyen nehéz. Mindent szeressek annak természetének megfelelően. És ez egy mondat, amit nagyon-nagyon szeretek. Mindent szerethetek. Mindennek örülhetek. Minden az enyém lehet, de annak a dolognak a természetének megfelelően. Tehát Istent úgy szeressem, mint Istent, a másik embert, mint másik embert, ne úgy, mint az Istent, és ne úgy, mint egy dolgot. A dolgot pedig csupán úgy, mint egy dolgot. És ezáltal, tehát látjuk a kereszténység bennünket a legnagyobb örömre hív, hogy mindent élvezzünk ki, amit csak ki tudunk, csak annak a dolognak a természetének megfelelően. Egy tárgytól, egy dologtól ne várjak el többet, mint amennyi ő. Egy másik személytől ne várjak el többet, mint amennyi ő. És ezek a legnagyobb problémáink az irreális elvárások. Hogy elvárok valamit valakitől, amit az nem tud megadni. Elvárok valamit egy valamitől, amit az nem tud megadni. Elvárom egy személytől azt, hogy úgy szeressen, mint az Isten. Nem fogja tudni megadni. De hogyha a másik embert csupán úgy szeretem, mint a másik embert, akkor az nem, hogy az öröm lecsökkenésével jár. Nem, hogy a boldogság lecsökkenésével jár, még annak a növekedésével jár. Mert megszűnik végre az irreális elvárásokból fakadó konfliktusok, és hány párkapcsolatban, családban, egyéni életünkben van konfliktus abból, hogy igazából tudatalatt egymástól azt várjuk el, hogy Istenek legyünk egymás számára, hogy töltsél be engem teljesen. És miért nem tudod ezt úgy megcsinálni, meg miért nem, meg miért az? Igen, fel kell ismerni, hogy van bennem egy irreális elvárás. Azt várom el tőle, amit nem tud megadni. Milyen sokszor csalódok dolgokban, hogy hát ez megvettem ezt az új tévét, hű, de örülök neki, és már 2 hét múlva már nem is érdekel. És akkor ez most már milyen rossz dolog? Igen, mert többet vártam el tőle, amennyit adni tud. Ha a tévének csak úgy örülök, mint tévé, akkor ki fog tartani az örömöm? Sokáig. Ha nem várok el tőle többet, azt hittem, hogy megoldja az életem. Hogy most már nem lesz problémám. Most már mindenem megvan. És mivel ezt nem tudja megadni, ezért annyira se tudok neki örülni, amennyire örülhetnék, ha a tévé csupán tévéként szeretném, vagy örülnék neki. De ez mindenre elmondható. Tehát az egyház, az evangélium, a keresztény üzenet bennünket a teljes örömre hív. Tehát nem arra, hogy most minden örömünket vessük el, csak mindennek úgy örüljünk, amennyi abban benne van. Tehát ami nincs benne, azt ne várjuk el tőle. De tudat alatt mégis ezt rengetegszer elvárjuk. Hogy ami nincs benne, azt is még ki akarjuk abból az almából szívni, ami nincs benne. Megjöttek a motoros kollégák? Úgyhogy, de nem már megállt, jó, nagyon jó. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog, amikor felfedezzük, hogy le kell, hogy építsük ezt a bizonyos irreális elvárást. Nem várok el valamit valakitől, amit az nem tud megadni, és na ez jelenti azt, hogy elrendezte bennem a szeretetet. Elrendeződött bennem a szeretet, az Isten lett, az Isten, a másik ember, a másik, a dolog, és most már örülök minden személynek, minden dolognak, mert nem várok el tőlük többet, mint amennyit tudnak adni, és ezáltal valóban tudok neki tényleg, valóban örülni. Látjuk, ez nem az örömnek a megszűnését jelenti, vagy nem az, hogy mindent el kell vetnünk. Mindennek örülnünk kell, annak természetének megfelelően. Jaj, most jön egy csodálatos témánk, nem tudom, belemenjünk-e, de azért még egy kicsit belemegyünk, aztán majd folytatjuk. Mert hogy az 5. lakásnak itt van egy ilyen következő óriási gyümölcse, ugyanebben a pontban írja Teréz, amikor a lélek már odaadja magát Isten kezébe, és a benne lévő szeretet a lélekben annyira odaadó, hogy nem tud, és nem is akar mást, mint hogy tegyen vele Isten, amit akar. A lélek nem akar mást, mint amit Isten akar. Fúha! A nagy szakértők így foglalják össze az 5. lakást. Én nem ezzel foglaltam össze, de ez is egy lehetőség, mert az 5. lakás egyik központi üzenete a két akarat megegyezése. Isten és a lélek akaratának az összhangba jövetele, ezt írja. A nagy szeretet miatt, ami összeköti Istent és az embert, a lélek nem akar más, mint hogy Isten azt tegye vele, amit akar. Tehát Isten és az ember akarata megegyezik. Egyet akarnak, közösen. Tehát ezt egyes szerzők úgy írják, hogy a misztikában ezt úgy hívjuk, hogy a két akarat egyesülése. Én szeretem inkább, aminél maradtunk, ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, mert ebbe ez is benne van. Hogy egyet akarunk. Egyfelé nézünk. Isten is azt akarja, amit én, és én is, amit az Isten. Egy az akaratunk, és ez a szeretetnek a gyümölcse. És ez borzasztóan fontos. Na de, itt már is hadd nyissak egy zárójelet. Teréz ugyan erről nem ír, de kénytelenek vagyunk beszélni arról, hogy amikor megjelenik ez a bűvös, mágikus szókapcsolat, hogy Isten akarata, na itt biztos, hogy a jelenlévő közöttetek is, valakit ez örömmel tölt el, valakit félelemmel. Ez a szókapcsolat. Isten akarata. Nekem volt idő az életemben, amikor ez, hát nem a jó érzést váltotta ki belőlem, hogy Isten akarata. Ez olyan... Van benne egy ilyen fenyegetés is, bár már akinek. Tehát ez lehet nem mindenkinek a tapasztalata, de én úgy látom, hogy sokaknak, szerény kis nyomott tapasztalatomban, meg emberekkel, akikkel foglalkozom, ez, hogy Isten akarata, ez a szókapcsolat sokaknál tisztázásra szorul. Mert ahogy ez megjelenik, ott van egy jaj, valami az akarat, hogy ez valami nem jó. Ez valami nem jó. De azért én felírom, hogy ne féljünk, egyre kevésbé féljünk tőle. Isten akarata. Mi ez? Mi az Isten akarata? Az Isten akarata, ugye, tisztáznunk kell, és megint, hogy miből indulunk ki, az Isten képünkből, ugye erről sokat beszélünk. Tehát, hogy az Isten képen nekem egy zsarnoki Isten kép, egy követelő, elváró, szorongató kép, akkor nyilván az Istennek, ennek a zsarnoki Istennek az akarata, akkor nyilván mit fog jelenteni? Egy zsarnoki, elnyomó akaratot. És sokan ezért félnek tőle, mert meghallják ezt a szót, és az jön be, hogy hát, hogyha ez az ő akarata, akkor ez szent és érthetetlen, és akkor is meg kell csinálnom, ha bele döglök, ha bele pusztulok. És ez ugye honnan jön? Az Isten képünkből, de az Isten kép az egy érzelmi jellegű dolog. Ez ugye, tanultuk, ugye anyával, apával való kapcsolatnak, kötődésnek, a gyerekkori kötődésnek a következménye, hogy nekem milyen érzelmi jellegű Isten képen fog kialakulni, addig, amíg ezen majd el nem kezdek változtatni, de ezt öröklöm, ezt hozom. És amikor én félek attól, hogy Isten akarata, a szent és sérthetetlen, akkor valószínű ezzel visszaprojektálom a gyerekkori tapasztalatokat, amikor valaki esetleg azt hallhatta, hogy már pedig ez anya-apa akarata, és ezt meg kell csinálni. Mert ha nem, akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz. És ezt projektáljuk rá az Isten akaratára, ezért félünk tőle, mert érzelmileg van bennünk egy ilyen visszacsatolás, hogy amit a szülő akar, az szent dolog. Tudod, nincs appelláta, hogy nem, azt meg kell csinálni. És látjuk, el kell jutnunk oda, hogyha félünk ettől, hogy Isten akarata, akkor ez valami olyan Isten képre utalhat bennünk, ami még ilyen szempontból egy kicsit sérül, de nem baj, ugye azért vagyunk itt, hogy ezt az Isten képet kitisztogassuk magunkból. Tehát, Isten akarata, ha nekem egy zsarnoki, elnyomó akarat, amelyet úgy látok, mint ugye a vasököl, vagy odaüt, ahova köl, amely nekem rosszat okoz, Isten akarata mi? Amiben bele kell nyugodni. Pál Feri mondta nekünk, hogy mikor ő temet, akkor nem szokta a szertartás könyvbe ezt, hogy fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva. Nem vagyunk, azt mondja, megnyugodva. Hogy lennénk a sír mellett megnyugodva? Gyászolunk, sírunk, és az a helyes. Isten akaratában megnyugodva. Ugyan már. És ez is, mi az Isten akaratában megnyugodva, ez volt az ő rendelése, ezt el kell fogadni, fog összeszorítva. A sír szélén állva, majd bele döglök, hogy elvesztettem a szerettemet, de azt mondatja velem az egyház, hogy Isten akaratában megnyugodva, hát ezt bele kell törődni, el kell fogadni, mert Isten vasakarata, meghatározhat, megváltoztathatatlan akarata, így határozott. És az a jó keresztény, aki fog összeszorítva, azt elviseli. Azért Pál Feri mondja, hogy ez nem hajlandó ilyeneket a temetési szertartáson mondani. Egyébként a temetési szertartás könyvünkben hű még milyen dolgok vannak, de például ez is. Isten akaratában megnyugodva. Nem vagyunk megnyugodva benne. Mert az Isten akarata itt megint mit jelent? Az, ami nekem rosszod, abba bele kell nyugodni. Az Isten akaratában nem bele kell nyugodni. Az ugye megint egy olyan kép, hogy a zsarnok rendelkezett, és abba bele kell nyugodni. Mit tudok csinálni vele? Nem? A zsarnok így hozta a döntést. Hát én mit csináljak vele? Egyet tudok, belenyugszom. Ez nem az evangéliumnak az Isten képe. Ez valami egészen más, amit máshonnan hozok. Isten akarata nem a megkérdőjelezhetetlen vas akarat és vas szigor. Így lesz. És mivel én vagyok az Isten, ezt én meg is csinálom. Nehogy már egy teremtmény azt mondja, hogy ez őnek ez nem tetszik. Hát ez így lesz. Nézzük meg akkor a pozitív Isten képet, a helyes Isten képet, az evangéliumi. Isten a szeretet. Isten a szeretet. És most jön a logika. Mivel Isten csak szeretet, ezért ha ő valamit akar, akkor azt az irántad való végtelen szeretetből akarja. Tehát neked az a legjobb. Mert ha Isten végtelenül szeret bennünket, akkor abból logikusan következik, és még ezt egy sérülésekkel rendelkező szülő is így csinálja, hogy a legjobbat akarom a gyerekemnek, nem de? Hát akkor Isten, ha akar valamit, akkor az nem azt jelenti, hogy ő végrehajtott velünk valami ő elképzelése szerinti tervet, vagy valami vasszigorral lesújt ránk, hanem a legjobbat akarja nekünk. Ez az ő akarata. Ha valamit ő akar, Istennek van akarata, ez igaz. De mit jelent ez az akarat? Hogy ő nekem a legjobbat akarja, hiszen végtelenül szeret engem, és itt van az akarat szó jelentése, és így most már egész más fényben tündököl, hogy Isten nekem ezt a legjobbat nem csak úgy kívánja, szeretné, hogy jaj, bárcsak neki jó lenne, bárcsak neki a legjobb lenne, olyan jó lenne, hát szeretném, mint Isten, én is azt mondom, hogy jó volna, ha neki jó lenne, ha neki a legjobb lenne, úgy kívánom, meg lehet még imádkozok is érte, hogy neki jó legyen. Nem. Isten a legjobbat neked akarja. Akarja a legjobbat. Ez az akarat szó jelentése. Nem az, hogy csak úgy kívánja, hogy nekem jó legyen, hanem mindent megtesz érte. Hogy neked a legjobb legyen. Természetesen, és erről majd jövő alkalommal fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy a legjobb. Mert földi szemmel ez nekünk nem tűnik mindig úgy, és ez igaz, hogy ez most, Uram, nekem ez nagyon messze nem a legjobb. De aztán mégis az Istennel való kapcsolatunk új fényessége által kiolvashatjuk a legtragikusabb eseményeinkből is, hogy Isten nem a legtragikusabb eseményt akarta, hanem még abból is kihozza a legjobbat. És mindenből ki tudja hozni nekem a legjobbat. Nem a tragédiát akarja. Nem a szenvedést akarja, hanem ha már van, akkor akarja azt, hogy abból nekem a legtöbb jó jöjjön ki. Jó? Na, erről majd akkor következő alkalommal beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.